Jogerős ítéletet hirdethet ma a Kozma gyilkosság ügyében a győri ítélőtábla. Pert nyertek az OTP ellen, jogtalan, ha a devizahiteleknél kétféle árfolyammal számol a bank. Már a bankautomatát is hamisítják, Szerbiában egyre több a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmény. A vidék ízeje Nagyvásárcsarnokban Gyergyó Szent Miklós mutatkozik be Budapesten. Jó reggelt kívánok! Jogerős ítéletet hirdethet ma a Kozma gyilkosság ügyében a győri ítélőtábla. Marian Kozmát, az MKB Veszprém és a román kézilabda válogatott tagját 2009. február 8-án gyilkolták meg a veszprémi Patrióta lokál előtt segítségére siető sporttársait, a szerb Zsárko Sesumot és a horvát Ivan Pešićet pedig életveszélyesen megsebesítették. A Veszprém megyei bíróság a sportoló megölésével vádolt Rafael Sándort és társát első fokon életfogytiglani börtönre ítélte. A harmadik vádlott 20 év fegyházbüntetést kapott. Elszámolási perek tucatjai indulhatnak a hitelező bankok ellen, miután egy devizahiteles pert nyert az OTP-vel szemben. A bírósági ítélet ugyanis kimondta, tisztességtelen, ezért nem alkalmazható az a gyakorlat, hogy a bank a devizahitelt az alacsonyabb vételi árfolyamon folyósítja, a törlesztést pedig a magasabb eladási árfolyamon szedi be. A különbözetben beszedett összeg mögött valójában semmiféle szolgáltatás nincs, ezért az nem jogos.
Vételi és eladási árfolyamok az egyik pénzváltó információs tábláján. A kereskedők és a bankok mindig olcsóbban veszik és drágábban adják el a valutát. Ha például ma valaki egy svájci frankot forintra akar váltani, akkor átlagosan 235 forintot kap érte. Ez a vételi árfolyam. Aki pedig venni akar, annak legalább 243 forintot kell fizetnie egy frankért. Ilyenkor tehát az eladási árat kell nézni. Ugyanígy számolnak a bankok a devizakölcsönöknél is. A pert indító civil szervezet éppen azt kifogásolta, hogy az OTP a kölcsönfolyósításakor vételi árfolyamon számolt. Később a törlesztő részleteket viszont eladási árfolyamon határozza meg, vagyis mindig az ügyfél járt rosszul.
A vételi és eladási árfolyam közötti különbség haszna a pénzügyi intézménynél csapódik le, annélkül azonban, hogy emögött bármilyen szolgáltatás lenne.
Így az ügyvéd szerint egy több millió forintos kölcsönszerződésnél az adóst több százezer forintos kár érheti. Ezt a szegedi ítélőtárba is megerősítette.
Az eltérő vételi, illetőleg eladási árfolyam alkalmazása ebben és más hasonló szerződésekben tisztességtelen és ezért semmis.
Az ítélet szerint az ilyen szerződésekben a deviza vételi árfolyamát kell alkalmazni, a hitelfelvételekor és törlesztésénél is. A pert kezdeményezője szerint perek sora jöhet.
Egy lavinaszerű eljárás sorozatot fog ez elindítani, tehát visszamenőlegesen, 3-4 évre visszamenőlegesen egy elszámolási pereket kell indítani a hitelfolyósító bankok ellen.
Kásler Árpád úgy számol, ő 4 év alatt csak nem 400 ezer forintot bukott, amit most visszaperelhet, és több 10 ezer olyan devizahiteles lehet, aki ugyanígy járt. Az OTP jogi képviselője nem nyilatkozott.
Mától kezdik kifizetni a vörösiszap katasztrófa károsultjainak járó kártérítést összesen több mint 1 milliárd forintot. Az ingó és ingatlan kártérítést mintegy 350 millió forintot még tavaly januárban kifizette az állam. A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint most a mezőgazdasági vállalkozásokat kártalanítják. A pénzt az állam fizeti. Eddig azért nem tehettem, mert ehhez az unió engedélyére is szükség volt. Brüsszel korábban azért nem hagyta jóvá a kártérítést, mert a jogalap tisztázásra várt.
A Magyar Biztosítók Szövetségének a szakértői, kárszakértői mérték fel. Egy nagyon alapos munka előzte ezt meg, még ez a lista összeállt, de most már a kifizetés is meg fog kezdődni, és várhatóan június végére mindenki megkapja ezt az összeget.
Az EVA-nál is kedvezőbb adó bevezetését tervezi a kormány a vállalkozások számára. Az új Szél Kálmán tervben szereplő közterhet nem kötnék az éves forgalomhoz, és azt csak a már befolyt pénzek után kellene megfizetni. Ezzel együtt megváltoztatnák az ÁFA elszámolási szabályokat is. Ugyancsak a vállalkozásokat érinti, hogy korlátoznák a cégek közötti készpénzforgalmat. A cél a gazdaság fehérítése.
Több mint egy tucat embernek ad munkát ez a faforgácsoló üzem. Ennél többet is tudnának foglalkoztatni, csak hogy a közterhek miatt kevésbé tudnak fejleszteni. Ebben segíten az új Szél Kálmán terv, amely szerint a kis cégek még az EVA-nál is kedvezőbben adóznának, és ezt nem kötnék az éves forgalomhoz sem. Fizetni pedig csak a befolyt pénzek után kellene.
Minden adó jó, ami a vállalkozásoknak a életét egyszerűbbé, könnyebbé, átláthatóbbá teszi. ha nem jár plusz adózási teherrel a vállalkozás részére, hiszen akkor véletlenül a vállalkozáson belül marad a pénz, amit további beruházásokra, fejlesztésekre, akár munkahelyteremtésre tudunk fordítani.
Az új adózással nem lenne szükség bonyolult eredménykimutatásra, csupán a bevételek és a kiadások nyilvántartására.
Az új adózás bevezetésével egy időben változnának az áfa elszámolási szabályok is. A vállalkozásoknak akkor kell áfát fizetni az adóhatóságnak, ha vevőiktől megkapják a pénzt az általuk eladott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatás után. A számla kifizetéshez kötnék az áfa levonást is. Vagyis a vevő akkor vonhatja le az áfát, ha rendezte tartozását a szállítójának. Ezzel jelentősen vissza lehetne szorítani a lánctartozásokat is, amely már az 1 000 milliárd forintot is meghaladja. A kormány korlátozná a vállalkozások közötti készpénzforgalmat is. Összeghatárt még nem határoztak meg. Franciaországban egyébként 1,5, Olaszországban 2 millió forintban maximálták a cégek közötti készpénz kifizetést.
Abban az esetben, amennyiben a készpénzforgalmat sikerülne csökkenteni a magyar gazdaságon belül, akkor lehetővé válna az, hogy a bankszámlaforgalom növekedne, és látni lehet az, hogy a bankszámlaforgalom amennyiben növekedik, ez a cégek könyveibe is meg fog jelenni.
Ha pedig a legális pénzek megjelennek a társaság könyveiben, akkor ezután több társasági és iparűzési adót kell fizetniük, ami növeli az államkassa és az önkormányzatok bevételeit.
Két felvidéki városban és a vasútállomás magyar nyelvű felirataiért küzdenek az ott élők. Észak-Komáromban és Dunaszerdahelyen két egymástól független civil szervezet kérelmezte a feliratok kétnyelvűsítését.
Az észak-komáromi vasútállomáson, ahol az utazóközönség döntő többsége magyar nemzetiségű, még elvétve sincs magyar felirat. Ezt nehezményezik a civilek, akik hivatalos levélben kérték az állomás igazgatóját és a szlovák államvasutak igazgatóját, hogy tegyenek a kétnyelvű feliratokért. Válasz még nem érkezett.
Van törvényi szabályozás, törvényi lehetőség, ha van erre törvényünk, éljünk vele. A 204-es törvény 4. paragrafusának 3. bekezdése kimondja azt, hogy a város vagy a község, település, falu nevét ki lehet írni a magyar nyelven is, illetve hát az ott élő kisebbség nyelvén.
Az állomás vezetője készséggel fogadta a civilek kérelmét, ám leszögezte, a döntés nem az ő kezében van, de mindenképp továbbítja az illetékeseknek. Nyilatkozni nem akart. Dunaszerdahelyen is így szeretnének érvényt szerezni a magyar feliratoknak, ott is a válaszra várnak.
Ha már a törvény lehetővé teszi azt, hogy mi kezdeményezzük ennek tehát a városnévnek a magyar kiírását, akkor élnünk is kell a jogainkkal, nem mondhatunk le róla, hiszen hogyha csöndben vagyunk, akkor egyszerű birka néppé degradálhatnak bennünket, meg kell szólalnunk minden minket érintő ügyben.
Úgy tűnik, a két vagy több nyelvűség valóban csak a jó indulat kérdése, hiszen a Duna déli oldalán, Komáromban, a vasútállomáson minden egyes felirat 3 nyelvű, magyar, szlovák és német. Kis Réka tudósította az MTI Hírcentrumot Észak-Komáromból és Komáromból.
Egyre gyakoribbak a bankkártya csalások Szerbiában. Az elkövetők hamis bankkártya leolvasókat használnak, és találtak már hamis bankjegykiadó automatát is. A rendőrség szerint a csalók sokszor nemzetközi számítógépes kalózoktól szereznek bankkártya adatokat, amelyeket Szerbiában próbálnak visszaélni.
Ezen a biztonsági kamera felvételen jól látszik, ahogyan a bűnözők egyike egy lejtett bankjeggyel hogyan vonja el a pénzkiadó automatát használó férfi figyelmét, míg egy másik ez idő alatt ellopja az ATM-ből a bankkártyáját. Ez pedig már azon újvidéki műszaki szaküzletek egyike, amelyben néhány hónapja egy tökéletes hamisítású bankkártyával próbáltak vásárolni több ezer euró értékben. Ez az eset vezetett a legnagyobb nemzetközi bankkártya csaló banda leleplezéséhez Szerbiában. A kezemben fogtam és megszólalásig hasonlított az OTP bankkártyájára. Azzal lettek gyanúsak, hogy gyakorlatilag percek alatt eldöntötték, milyen műszaki árut szeretnének. Furcsa mód, mindenből a legdrágábbat, és amit nem kell házhoz szállítani mérete miatt. A legdrágább videokamerát, laptopot és tablet PC-t. A pénztárnál tartóztattuk fel őket, de megszöktek, mondja az üzletvezető, aki azt is hozzátette, ha egyenként vették volna meg a műszaki cikkeket, senkinek sem tűnt volna fel. A többi között ilyen akár már 30 ezer forintért is kapható bankkártya leolvasót használtak a bűnözők, és mindössze 30 forintért legálisan kapható üres mágneskártyákat. A rendőrség feltételezése szerint a helyi hamisítók munkáját orosz hekkerek is segítették, akik amerikai banki ügyfelek számlaadatait szerezték meg. Rövid idő alatt nagyszámú amerikai állampolgártól érkező banki tranzakciót regisztráltak Újvidéken a pénzintézetek. Ez rögtön gyanús lett, mert olyan időszak volt, amikor alig volt turista Újvidéken európai országból is, nemhogy az Egyesült Államokból. 80 perc alatt reagáltunk a bejelentéstől számítva, több tucat hamis bankkártyát koboztunk el, és megtaláltuk az addigra felhalmozott 20 ezer dollár értékű műszaki árut is, mondja az újvidéki nyomozó. Újvidéken nem ritka a hamis ATM se. Ezen a biztonsági kamera felvételen egy bűnöző éppen a PIN kódot leolvasó kamerát és a hamis kártya olvasót szereli fel. Szerbiában 2006 óta büntetik a bankkártya hamisítást vagy az azzal való visszaélést. A rendőrség szerint a bankkártya hamisítók néhány sikeres akció után Olaszországba, Magyarországra, Ausztriába és Németországba helyezik át székhelyüket, míg az említett országokból Szerbiába.
Gyergyó Szent Miklós és tágabb régiója mutatkozik be Budapesten. A Vámház körúti nagyvásárcsarnokban a hét végéig lehet ismerkedni a vidék ízeivel.
A vásárcsarnokban felállított pultoknál 19 gyergyóvidéki gazda és kézműves termékeit lehet kóstolni és megvásárolni. Az erdélyi napokat Mezei János, Gyergyó Szent Miklós polgármestere nyitotta meg.
Ilyen vásárokat szeretnénk megjelenni, akár most május elején a 7. kerületi napokon is, ott Erzsébetvárosi napokon is meg fogunk jelenni egy kis standdal, ahol ismételten helyi termékeket, meg turisztikai lehetőséget kínálunk az odalátogatóknak.
A rendezvény fő célja, hogy az anyaország fővárosában is megismerhessék az emberek a hagyományos gyergyószéki ízeket, a tekerőpataki sajtoktól a gyergyóremetei házi csokoládéig. De a térségre jellemző ízek jelennek meg a húsokban, szörpökben, a népszerű lekvárokban és a pálinkákban is.
Az volt az ötlet, hogy gyergyószéket, Gyergyószent Miklóst be tudjuk mutatni Magyarországon, elő tudjuk segíteni azt, hogy gyergyószék árui, a gyergyószéki emberek, a székelyek eljussanak Magyarországra, hisz az unió egyik alapelve az áruk és szolgáltatások szabad áramlása, mégsem látszik ez olyan könnyűnek, és ezért rendezünk ilyen bemutatókat.
A gyergyói ízekre, kézműves remekekre kíváncsiak szombatig a budapesti vásárcsarnokban ismerkedhetnek meg a térséggel, de külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a gyergyószékre látogatókat is örömmel várják a falusi vendéglátás keretében.
Magyar nyelven is megjelent az egyik legrangosabb éttermi kalauz, a Goémio. A 60-as években két francia gasztronómiai újságíró által alapított étterem kalauz szakértői több mint 300 éttermet értékeltek. Kis szakácssapkáikból a legtöbbet, hármat a magyar Michelin csillagos éttermet tudtak begyűjteni.
Egy kis tökpüré, egy csipetnyi lecsó, egy gulyáskocka, tejföllel leöntve. Ez a Taste of Hungary, azaz Magyarország íze. Az első Michelin csillagos magyar étterem séfjei ezzel készültek a Nemzetközi Étterem Kalauz bemutatójára. Itt tudták meg, hogy a maximális 20-ból 17 pontot kaptak. Ez a neves étterem kalauz szerint kivételes élményt nyújtó csúcsgasztronómiát jelent. A Goémio az év magyar főszakácsa díjat is kiosztotta. Ezt Cél Tamás a fekete lábú csirke Szilvával nevű ételköltemény elkészítésével köszönte meg.
A folyamatnak, aminek jó értelmevő áldozata vagyunk, aztán képpen annak köszönhető, hogy azért Európát elég sokan jártuk és járjuk a mai napig, és nem másoljuk, ez egy tévhit, hanem építkezünk belőle.
A kötet főszerkesztője azt mondja, egyértelműen nőtt az utóbbi 5-6 évben a jó szívvel ajánlható éttermek száma.
Létrejött a szakmámból egy olyan kovász, amelyik immáron szaporodik, sokasodik. Tehát a dolog visszafordíthatatlan, akik már ezekben a jobb éttermekben tanulnak, valóban jó. Nem az urám, bátyám, pici-pacsi alapon kiadott védnöki táblák és címek alapján jó, hanem egy objektív, független értékelés alapján.
A világhírű ételemkalauzból a borok sem maradtak ki. Hazai és külföldi szakemberek értékelték a 107 legjobbnak tartott magyar borászatot.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmünket, viszontlátásra!
Szereted a népzenét és a néptáncot? Szívesen megmutatnád tudásodat a nagyvilágnak? Akkor jelentkezz a Duna Televízió új tehetségkutató műsorába, hogy minél többen kellhessenek versenyre. A jelentkezési határidőt április 30-áig meghosszabbítottuk. Részletek a www.dunatv.hu és a www.hagyományokháza.hu oldalon. Fölszállott a páva. A zene bennünk van.
Változások a nyugdíjasok életében, szakértőnk válaszol. A sorozatos vetélések okairól is beszélgetünk. Marokkói tapasztalatok, külföldön járt gyógyfüves szakértőnk. Fogadhajtás Fábián Sebestyénben, hangulatképek itt a stúdióban.
Családbarát. Ma délelőtt 10 órakor a Dunán.
Sándor Mátyás az egyetlen ember, aki összefoghatja és irányíthatja a mozgalmunkat.
Egyetlen lehetőségünk marad. A fegyveres harc.
Az osztrák rendőrségnek megvan az oka, ha meg akarja öletni Sándor grófot. De ha ugyanakkor megkeríthetnénk azt a hatalmas vagyont is.
A sorsnak semmi köze nincs a történtekhez. Két sötét kapzsi csirkefogó összeesküvése.
Miért hallgattam magára, sárkány? Ha nem hallgat rám, azóta csődbe jutott volna.
Esküszöm, hogy mindenért, amit elkövettek ellenünk, megkapják büntetésüket.
Sándor Mátyás. TV-filmsorozat Verne Gyula regényéből ma este 20 órakor a Dunán.
Bárcsak elragadnának a manóktól.
A történet, melyet a képzelet hív életre.
Te vagy az, ugye? A manó király. Vissza szeretném kapni a kisücsémet.
Elkezdődik. David Bowie főszereplésével. Fantasztikus labirintus. Holnap délután a Dunán. Felföldi Anikó a 60-as években hódította meg a közönség szívét. Különleges pályája során a színpadon és filmvásznon is bizonyította kivételes tehetségét. A műsorban a művésznő emlékezetes alakításaiból válogatunk. Hogy volt? Felföldi Anikó televíziós szerepeiből. Holnap 18 óra 30 perckor a Dunán. Bejárt már minden ösvényt? Látta már a Kárpát-medence összes csodáját? Kalandra fel! Hazajáró. Hazajáró vasárnap 14 óra 40 perckor a Dunán. Pehes ember ne nősüljön!
Maga nős?
Két órája.
Pehes ember ne utazzon vonattal!
Részt vesz azon a velencei vacsorán, mint a férjem.
Pehes ember örüljön, hogy él.
Fárni köre rendbe lehet hozni egy egész életet.
Az Úr Express.
Ilyen a fiatal fér.
Ilyen! Vasárnap 16 óra 45 perckor a Dunán.
Ha nem tudja személyesen elmondani, vagy így akar örömet szerezni szeretteinek, mondja vagy írja meg nekünk, és mi továbbítjuk a kívánság műsorban vasárnap este. Egy kis előzetes a következő adásból. Önök kérték. Kell még egy szó, Demiér Ferenc énekel. A szerelem himnusza Mikes Évával. Részlet az Operaház fantomjából, vendégünk Mahó Andrea előadásában. Galamb szívet örököltem, Kozák Gábor József nótája. Virágeső, Korda Györgyel.
Önök kérték, vasárnap 19 órakor a Dunán.
A száguldó cirkusz átköltözik Európába. Forma 1, spanyol nagydíj. Időmérő május 12-én szombaton, futam másnap élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban. Versenyben vagyunk!